Kedves hallgatom! Mikeás könyve első részének 11. versét olvassuk. Vonulj el, Sáfír lakossága, szégyenkezve, mesztelenül. Nem mer kijönni a lakosság Caanánból, Bét Écel gyásza miatt nem lehet ott megmaradni. Sáfír jelentése az, hogy szépség városa. Hidd el nekem, hogy a lakók már eltűntek, és maga a város is annyira megsemmisült, hogy a helyét sem lehet megtalálni. A szépség városa többé nem látszik szépnek, mert a lakói szégyenkezve, mesztelenül menekültek el onnét. Nem mer kijönni a lakosság Caanánból. Caanán azt jelenti, hogy vonulás városa. A vonulás városa többé nem menetel. E város helye is ismeretlen előttünk. Mennyire várja a jó hírt Márót lakossága? Milyen veszedelem jött az Úrtól Jeruzsálem kapujára? Mikeás könyve, első rész, 12. vers. Mennyire várja a jó hírt Márót lakossága? A Márót név jelentése keserűség. Jó hírre vártak, de keserű jelentést kaptak. Veszedelem jött az Úrtól Jeruzsálem kapujára. Az asszíriaiak felvonultak Jeruzsálem falai alá. Fogj lovat harci kocsid elé, Lákis lakossága! Itt kezdődött el a vétke Sion leányának, bizony benned találhatók Izrael bűnei. Mikeás könyve, első rész, 13. vers. Lákis a lovak városa volt. Hatalmas lóistállókat építettek a városban. Ez a város Jeruzsálemtől délnyugatra terült el, közel a filiszteusok országához, ahol a bálványimádást először vezették be Júda déli királyságában. Nyilvánvalóan Lákis a bálványozás összekötő lánca volt Izrael és Júda között. Fogj lovat harci kocsid elé! Ez utalás a lovakra, és most már tudjuk, hogy azon a helyen tartották azokat a lovakat, amelyeket felhasználtak a nap imádásában. Talán emlékszel arra, hogy a görögök szerint Apolló szekeret hajtott végig az égbolton a napimádattal kapcsolatban. Isten megítéli Lákist, mert az a város vezette be a bálványimádást Júdába, a déli királyságba. Ezért adj vállólevelet Móresed Gátnak. Akzib házai megcsalják Izrael királyait. Mikeás könyve, első rész, 14. vers. Móresed Gát természetesen Mikeás szülővárosa volt, és Júda déli királyságának területén feküdt. Akzib házai megcsalják Izrael királyait. Akzib azt jelenti, hogy hazugság városa. A hazugság városa, mint ahogy mindezek a városok tették, a neve szerint élt. A lakói hazugságra adták magukat. Akzib jelentése héberül téli patak vagy hazugság. Ennek oka az, hogy Izraelben a patakok nagyon hasonlítottak a sivatagos területek patakjaihoz. Lényegében egyszer egyik barátom egy ilyen területen vitt végig a kocsiján. Téli időben, az esős évszakban a folyó csak nem kiáradt, de a száraz évszakban még annyi víz sem volt benne, hogy pacskolni lehetett volna. Amint átkeltünk a folyón, barátom ezt mondta. Ez jó hely a folyónak. Ezt válaszoltam. Bizonyára megfelelő hely, és télen van is benne folyó. Izraelben sok ehhez hasonló száraz folyóágy volt. De a vízáradás félelmetes folyammá dagasztotta ezeket a kis patakokat. Láthatod, hogy Akzib jelentése téli patak, vagyis hazugság. Akzib városa a hazugság városa, mert segítséget ígért az északi királyságnak, de valójában egyáltalán nem adott neki segítséget. Akzib házai megcsalják Izrael királyait. Elhozom, aki meghódít téged, Marés a lakossága. Adullámig terjed csak Izrael dicsősége. Mikeás könyve, első rész, 15. vers. Itt azt érzékelteti Mikeás, hogy segítség jön Izraelnek, de nem ebben az időben. Ez csupán halványan érinti azt, hogy Izrael dicsősége a Dávid vonalán érkezik meg, és az Úr Jézus Krisztus az egyetlen, aki megfelel ennek a leírásnak. Az Úr Jézus egyik neve az, hogy hűséges. Hűséges és igaz. Eljön, hogy elvigye őket. Ő egész bizonyosan nem a hazugság városából érkezik. Azonban Mikeás korában Izraelt becsapták, nagyon megcsalták, és semmi segítséget nem nyújtottak neki, amikor az asszíriai hadsereg bevonult északról, hogy legázolja országukat. Most Mikeás arra szólítja fel Izraelt, hogy sírjon az egész nemzet. Vágd le hajad gyászodban, drága gyermekeid miatt. Olyan kopaszra nyírd magad, amilyen a keselyű nyaka, mert fogságban mennek a tieid. Mikeás könyve, első rész, 16. vers. Amikor Asszíria meghódította Izraelt, akkor először a fiatalokat vitték fogságba. A próféta a népet arra szólította fel, hogy sirassák gyermekeiket. A kopaszra nyírt fej szintén a gyász jele volt. Jól lehet, a mózesi törvény szerint nem volt szabad lenyírniuk a szakállukat vagy a hajukat, most azonban az országba behatolt bűn miatt még ilyen módon is ki kell fejezniük gyászukat. Ézsaiás, aki kortársa volt Mikeásnak, valamit mond erről a szokásról. Ézsaiás könyve 15. részének 2. versében ezt olvassuk. Fölmennek a templomba, zokog Dibón a magaslatokon, Nébó és Médeba miatt jajgat Móáb. Minden fejet megnyírtak, minden szakált levágtak. Ez a vers a mélységes szomorúságot és jajgatást írja le. Elvesztették gyermekeiket. Ez Isten ítélete volt rajtuk. Ebben a 2. fejezetben Mikeás a nép különös bűneit sorolja fel. Az emberekre azért szakadt az ítélet, mert bálványimádókká váltak, és minden bűnt elkövettek, ami azzal együtt járt. A bálványimádás abban a korban a legszörnyűbb elkölstelenséggel volt azonos, és a paráznák bére a magas helyekre került. A prostitúció volt a vallás pénzforrása, mivel a szexet összekapcsolták a bálványozással. Ugyanezt látjuk a mikorunkban is, az okkultizmusban és a sátánimádásban. Azt hiszem, kapcsolat van a mai okkultizmus és Mikeás korának bálványimádása között. A szex mindkettőben nagyon előkelő helyet töltött be. Ezek arról beszélnek, hogy az ember megszegi Isten parancsolatait. A szexuális bűn és a bálványimádás mindig együtt jár. Tönkreteszi a családot, és tönkreteszi a férfi és a nő kedves, meghitt kapcsolatát a házasságban. Amikor a szex a házassági kapcsolaton belül marad, akkor a legkedvesebbé és legértékesebbé válhat ezen a földön. Amikor egy nemzet kikapcsolja a szexet ebből a kapcsolatból, és a tiltott szexre ösztönöz a vallás vagy az új erkölcsiség nevében, ez annak a ténynek a bizonyítéka, hogy a nemzet hanyatlik, és valójában megsemmisüléséhez közeledik. Azok a bűnök, amelyeket Mikeás elítél ebben a fejezetben, az embernek embertársa és az emberiség elleni vétkei, míg az első fejezetben az Istennel való kapcsolat elleni vétkeket sorolta fel. Láthatod, hogy amikor megszakad az ember Istennel való kapcsolata, akkor nem lehet rendben a fele barátjával sem. Amikor az ember rendben van Istennel, akkor helyes a kapcsolata az embertársával is. Van egy illusztrációnk erről a Szeressük egymást gyerekek mozgalomról, amely néhány évvel ezelőtt indult. Mivel ennek képviselői nagyon távol voltak az Úrtól, a mozgalom súlyos erkölcstelenségbe torkolt, és sok fiatal életét derékba törte. Amikor nincs kapcsolatod Istennel, akkor nem lehet helyes kapcsolatod az emberekkel sem. A 2. fejezet nem nagyon fog nekünk tetszeni. Talán rá fogunk majd jönni, hogy ez nem a legszebb fejezete Isten igéjének. Kinyilatkoztatja azonban a nemzet bűnét, ami az ország pusztulásához vezetett. Ez hasznos nekünk, mint Isten gyermekeinek, és hasznos a mi nemzetünknek is, ha hallgatja Mikeást, és szavára fölébred. Jaj azoknak, akik álnokságot és gaztetteket terveznek fekvőhelyükön, és kora reggel végrehajtják, mert van hozzá hatalmuk. Mikeás könyve, második rész, első vers. Jól lehet, ebben benne van az erkölcstelenség gyakorlása is, elsődlegesen mégis másfajta gonoszságokra utal. Amikor aludni térnek, nem alszanak el, hanem csak forognak vekvőhelyükön, és gaztetteket terveznek, és nagy az esélye annak, hogy azokat a gaztetteket végre is hajtják. Nekem már volt tapasztalatom ilyen emberekkel. Egy asszony keserűen panaszkodott amiatt, hogy amikor a férje hazamegy, nem hagyja munkáját az irodában, hanem magával viszi. Amikor éjszaka lefekszik, azon töpreng az ágyban, hogy mit fog dolgozni másnap. Nem csoda, hogy a feleség a válásban igyekezett menedéket találni. Kora reggel végrehajtják, mert van hozzá hatalmuk. Tehát képesek megtenni, amit elterveztek. A mai társadalomban is az a helyzet, hogy a bűnös és istentelen emberek sikeresek. Az ország értékei nem az istenfélő emberek kezében vannak. A pénz azonos a hatalommal, és az istentelenek a pénzükkel képesek véghez vinni azt, ami gonosz. Ez a fő oka annak, hogy népünk annyira mélyre süllyedt. A valódi probléma nem az energiahiány, nem bizonyos politikai pártok tehetetlensége. A probléma gyökere az, hogy a hatalom az istentelen emberek kezében van. Izraelt ugyanez a bűn döntötte romlásba. Mikeás, ahogy már megfigyelhettük, az emberi kormányzás filozófiáját mutatja be, amit Isten gyakorol. Ha kétled ezt, olvasd el a nagy nemzetek bukásának a történetét. Amikor a gazdagság és a hatalom néhány istentelen ember kezében összpontosul, akkor Isten megítéli a népet. Mikeás azokról beszél a maga korában, akik életét a gonosz cselekedetek jellemezték. A nap 24 óráján keresztül. Most azonban nagyon határozott a bűn megnevezésében. Megkívánják a mezőket, és elrabolják, a házakat is elveszik, kihasználják az embert és házát, őt magát és birtokát. Mikeás könyve, második rész, második vers. Megkívánják a mezőket, és elrabolják. Ennek egyik példáját láthatjuk Izrael királyainak sorában. Aháb és Jezábel esetében. A királyok első könyve 21. fejezetében van följegyezve, hogy Aháb megkívánta Nábót szőlőskertjét. Mint egy csökönyös gyermek, nagyon meg akarta szerezni, jól lehet nem tett erőszakos lépéseket ennek érdekében. Felesége, Jezábel azonban gonosz volt, és határozott lépéseket sürgetett. Azonnal neki indult, hogy megszerezze a szőlőskertet, még Nábót megsemmisítése árán is. Tehát, amit a kormányzás vezetői gyakoroltak, azt a gyakorlatot követték végig az utánuk következők. A gazdagok kezdték megkaparintani a mezőket, amelyeket megkívántak, mert volt pénzük és hatalmuk ennek végrehajtására. Milyen gyakran alkalmazzák ezt a módszert a mai társadalomban? A kis üzletembereknek nem sok esélyük van az életben maradásra abban a kultúrában, amit létrehoztunk. A nagy menők tartják kezükben a hatalmat, és őszintén megmondják, hogy hasznot akarnak belőle húzni. Olykor azonban a haszonszerzés azonos a kapzsisággal. Ez volt Izrael népének is az egyik nagy bűne. Sohasem értettem meg, hogy miért akar mindenki többet $1 millió. Mindig arra gondoltam, hogy ha nekem ennyi pénzem lenne, sohasem kívánnék semmivel sem többet. Azonban úgy tűnik, hogy amikor az ember megszerzi az első $1 millió, akkor már 2 millióra áhítozik, pedig a 2 millióval sem ehet többet, mint addig, de egész bizonyosan kevesebbet alszik. Nem tudja élvezni a vagyonát, csak többet ihat és többet vétkezhet. Az $1 millió képessé teszi az embert arra, hogy mindent megtegyen, amit akar, de az emberek egyre gazdagabbak akarnak lenni. Az emberiség történetét a régi közmondással lehet kifejezni. A gazdagok egyre gazdagabbak, a szegények egyre szegényebbek lesznek. Mikiás éppen egy ilyen helyzetről prófétál. Figyeld meg, hogy a gonoszok kívánják a földeket és a házakat, és erőszakkal meg is szerzik maguknak. Isten nem csak megadta az ígéret földjét Izrael népének, hanem el is helyezte a népet az országban, és ugyanakkor minden törzsnek az ország egy bizonyos területét jelölte ki. Aztán a törzsön belül minden személynek megadta a maga földterületét, és az volt az ő öröksége. Aztán Isten bizonyos törvényeket léptetett életbe, hogy senki se veszíthesse el örökre a földjét. A jubileumi esztendőben minden földtartozást töröltek, és minden birtok visszatért eredeti tulajdonosához. A jubileumi év azonban csak minden 50. évben érkezett el. Ha valaki elveszítette földjét már a jubileumi év után következő 2. esztendőben, akkor 48 évig kellett várnia arra, hogy visszaszerezhesse. Ez idő alatt az emberek nagyon megéhezhettek. Annak ellenére, hogy Isten törvényeket hozott a szegények védelmére, a gazdagok mindig megtalálták a módot a törvény kijátszására. Az egész Szentírásban azt látjuk, hogy Isten a szegények pártján áll. Ahogy az Egyesült Államok egykori nagy elnöke mondta, Isten szereti a szegényeket, mert olyan sokat teremtett belőlük. Az Úr Jézus maga is átélte e földön a szegénységet. Azért ezt mondja az Úr. Most én tervezek rosszat a nemzetség ellen, nem húzhatjátok ki belőle nyakatokat, és nem járhattok kevélyen, mert gonosz idő lesz az. Mikiás könyve, 2. rész, 3. vers. Ez egy nagyon érdekes Biblia vers. Isten ezt mondja, megítéllek titeket, mert az ágyatokon feküsztök, és gonoszt terveztek. Most így szól, most én tervezek rosszat ellenetek. Miért mondta ezt Isten? Isten meg akarta büntetni a gonosztevőket, ami igazságos volt, de az ő szempontjukból gonosznak tűnt, mert nem szerették. Azt gonosznak nevezték. Korunkban még egyes keresztjének is elítélik Istent azért, hogy megenged bizonyos eseményeket ezen a világon. Más szóval azt mondják, hogy Isten gonoszságot cselekszik. Isten viszont azt mondja, hogy az ő szempontjukból gonoszt cselekszik velük. Ha továbbra is vétkeznek, akkor ítéletével állítja meg őket. Valójában ezt mondta Izraelnek. Gonoszságot tervezek, ami alól nem vonhatjátok ki a nyakatokat. Isten a rabszolgaság láncait akarta a nyakukra helyezni, majd Izrael népét elvitték az asszíriai fogságba. Asszíria az egyik legkegyetlenebb nép volt, amely valaha a föld hátán létezett. Isten hozzáteszi, nem járhattok kevélyen, mert gonosz idő lesz az. Pedig milyen kevélyek és gőgösek voltak valamikor. Saját népem is ugyanilyen helyzetben van jelenleg. Már sok országot meglátogattam, Dél-Amerikát, Európát, Afrikát és Ázsiát, és rájöttem, hogy nem szeretnek minket már hosszabb idő óta. Miért? Mert nagyon elbizakodott és kevés nemzet vagyunk. Azt gondoltuk, hogy a pénzzel majd meg lehet oldani a világ problémáit, pedig a világ egyre nagyobb káoszba kerül. Most már nincs semmi dicsekedni valónk a politikánkkal. Miért süllyedt el annyira a hírnevünk? Személyes véleményem szerint Isten ítélete mostanában megy végbe rajtunk. Szeretem országomat és összetöri a szívemet, amikor látom, hogy továbbra is az istentelen gazdagok kezében szenved. Hadd ismételjem, hogy nem a kormányzás módja számít, hanem azoknak az embereknek a jelleme, akik az országot kormányozzák. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám, most Mikeás proféta buzdítása alapján imádkozom országunk vezetőjért. Kérlek, áld meg őket, hogy Isten félelemmel és bölcsen irányítsanak bennünket a jó úton, hogy a szegények megkapják a mindennapi eledelt, és a gazdagok ne hatalmaskodjanak rajtuk. Hallgasd meg imámat az Úr Jézus nevében, kérlek. Amen.